Minden gondotokat őre vessétek, mert ő neki gondja van ti rátok. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Menjei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged azért a csendért, amely most itt várt bennünket a templomba, s köszönjük, Urunk, azt az igét, azt az üzenetet is, amelyet azért készítettél el, hogy ebbe a lelki csendbe te tudj most megszólalni, szent lelkednek erejével, szeretetével. Urunk, nagy szükségünk van minden alkalomra, s olyan jó, hogy ezt is megragadhatjuk most ezen az estén, hogy a te megszólító igédet be tudjuk fogadni. Mennyei édesatyánk, megvalljuk neked, hogy annyi emberi szóval, mondattal és gondolattal, beszéddel vagyunk telve, és sokszor nehezünkre esik az is, hogy még több emberi beszédet és szót vegyünk magunkhoz. Áldunk téged azért, Urunk, hogy amikor te szólsz, akkor a szó egészen a szívig hatolhat el, s Urunk, boldog a mi szívünk, amikor kitehetjük magunkat ennek a csodálatos élménynek, a veled való találkozásnak, hogy átélhetjük azt a mennyei szózatot, azt az isteni szót és beszédet, amely te tőled szent lelked ereje által érkezik a mi emberi lelkünkhöz. Kérünk, Urunk, hogy légy irgalmas és könyörületes hozzánk, hogy amíg emberi beszéd hangzik, Urunk, hadd hallhassa a mi lelkünk a te hangodat és a te szavadat. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, bocsáss meg a mi bűneinket, emberi gyarlóságainkat, nyomorúságainkat, s kérünk téged, hogy légy gyógyítónk, bátorítónk, vigasztalónk, mert Urunk, a te igéd örök életre vezérlő szó, létige. Hadd lehessen ez ebben az esti csöndességben is számunkra, Jézus Krisztusért, a Szentlélek által. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, ugyanint az írva található János evangéliumának 6. részében, a 60-tól a 69-ig terjedő versekben, s a 7. résznek az első 5 versében, majd a 10-től a 18-ig terjedő versekben. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkozta titeket? Hát, ha majd meglátjátok az ember fiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek, mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeába tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Testvérei ekkor ezt mondták neki: menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt, mert a testvérei sem hittek benne. Miután azonban elindult testvéreivel az ünnepre, akkor ő felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő, és sokat suttogtak róla a sokaságba. Némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták: nem az, sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték. Hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta? Jézus erre így válaszolt nekik. Nem az én tanításom, nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz. Abban nincs hamisság. Kedves szeretett testvérek, nem véletlenül olvastam fel gyakorlatilag három szempontból Jézusnak egy adott időn belüli megítélését. Hogyan vélekednek a kortársak? Nagyon sokféleképpen nevezi meg a Szentíró egészen a 7. fejezetig mindazokat, akik Galileában az Úr Jézust hallgatták. Nevezi őket tömegnek, zsidóknak, jelkívánóknak, duggolódóknak, morgolódóknak, versengőknek, és aztán van egy réteg, akiket úgy nevez meg, hogy a tanítványok, és tudjuk, hogy itt a bővebb, tágabb értelembe vett tanítványi körről beszél János evangélista. És gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy hogyan látják Jézust? Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy valami nagyon lehangoló, amit hallottunk most. Azt halljuk, hogy nem hisznek Jézusba. Elhagyják őt. Még a vértestvérei is, tehát itt nem lelki testvérekről van szó, hanem családon belüli vérségi kapcsolat szerinti testvéreiről Jézusnak, János evangélista itt erről beszél, még ők sem hittek benne. A tanítványok elszélednek, a sokaság jelt kíván, sőt, a korabeli zsidó vallási tanítók alapjaiban megkérdőjelezik Jézusnak, még a tanítói kvalitását is, hiszen azt kérdezik, hogy hát egyáltalán miért tanít, hogyan taníthat, hiszen nem is tanulta. Kedves testvérek, vannak az emberi életben nehéz napok, és nehéz időszakok. És vannak olyan időszakaink, amikor azt éljük meg, és azt mondjuk, hogy ez nagyon nehéz, de nehéz. S általában a nehézségeket azt szokta még inkább színezni, amikor az ember egyedül van. Egyedül borzasztóan nehéz. Egyedül annyira nehéz elhordozni a terheket. Egyedül kimondhatatlan elhordozni az elutasítást, a csalódottságot, a sikertelenséget. Nincs annál nagyobb fájdalom, amikor egyedül kell a nehéz napokban az embernek összeszednie magát. Úgyhogy nincs, aki buzdítana, nincs, aki megértene, nincs, aki szeretne. Nem szörnyű az ilyen egyedül lét? És olyan gyönyörű, hogy már a Szentírás első mondataiban, az első lapokon ezt olvassuk, hogy és látta az Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És ebbe a mondatban olyan nagy evangélium van. Házasság kötések alkalmával szoktuk ezt a drága igét kibontani, és mint evangéliumot és örömhírt átadni a fiatal párnak, hogyha ott akkor Isten látta Ádám életében azt, hogy mi az, ami nem jó, hogy végtelenül nem jó az embernek egyedül lenni, mennyivel inkább látja ma is azt, ami nem jó az életünkben. És nem csak, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, társ nélkül lenni, tudjuk, hogy mi a legnagyobb fájdalom, mi a legnagyobb magány, hogy nem jó az embernek Isten nélkül lenni. Egyszerűen kibeszélhetetlen fájdalom, Isten nélküli állapotba lenni, és nincs is ilyen állapot. Az Úr Jézusnak a golgotai kereszt halála és feltámadása óta. Mert maga a Szentlélek is kibeszélhetetlen, kimondhatatlan könyörgésekkel fohászkodik és esedezik érettünk. És az Úr Jézus minden embernek a bűneiért bemutatta az áldozatot, elvégeztetett, Nem sorolta, hogy kiknek végeztetett el, nincs személyválogatás, micsoda örömhír ez. Mindenki élete számára elvégeztetett az elég tétel, immár szabad az út az atyához, és Jézus lett az út, az igazság és az élet. Egyedül csak ő az, akin keresztül, de mehetünk az atyához. Kedves testvérek, talán most is vannak olyan életek itt közöttünk a templomba, akiknek nehéz az élet, és talán egyedül még nehezebb, hadd legyen vigasztalás, ez az ige, hadd legyen erősítés, Jézusnak ez a nehéz élet szakasza, hogy nem lehetünk elhagyatva, Isten soha nem feledkezik el rólunk, és aki őre veti a tekintetét, és belőle táplálkozik, kedves testvérek, azt tud megmaradni egyedül a próbatételek idején. De mit is jelent a próbatétel ideje? Arról hallunk, hogy az Úr Jézus vallást tesz arról, hogy ő a mennyből alá szálló kenyér, és szó szerint azt mondja, hogy ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, ugyanúgy, aki engem eszik, élni fog általam. És ezzel már egy olyan lelki titkot mond el az Úr, ami majd a sákramentumnak, az úrvacsora sákramentumának a titkává válik, amikor majd a szerzi, hogy megbotránkoznak a nagyobb tanítványi körnek a tagjai, és gyakorlatilag azt mondják, hogy kemény beszéd ez. Kicsoda hallgathatja? Kemény beszéd ez, gyakorlatilag az klérosz, görög szó azt jelenti, hogy nehezen érthető beszéd. Az egyik ige magyarázó úgy fordítja, hogy elfogadhatatlan beszéd. Vagyis azt jelenti, hogy ez a nagyobb tanítványi csoport már nem volt képes tovább hallgatni az Úr Jézus tanítását, annyira meghaladta mindazt, amit ők tanultak, amit tapasztaltak, amit befogadtak eddig Isten kinyilatkoztatásaiból, hogy egyszerűen már nem tudták elhordozni, nem tudták tovább hallgatni Jézust, és ott hagyják, elhagyják Jézust. És én annyira hálát adtam azért, hogy az Úr ezek után úgy reagál, ahogyan, mert ez is tanítani akar bennünket, kedves testvérek. Jézus kétségbe esik, amikor látja, hogy a tanítványok elmennek? Nem esik kétségbe. Azt tapasztaljuk talán, hogy megpróbál engedményeket tenni, és megpróbál közeledni a tanítványoknak az elképzeléseihez, vagy egyáltalában elkezd magyarázkodni? Nem. Szembesíti a tanítványokat. Ha ezeket nem tudjátok befogadni, amiket most mondtam nektek, ha ezeket nem tudjátok beilleszteni a hitetekbe, a lelketekbe, a gondolataitokba, mit fogtok kezdeni azzal a nagy átokfával, ami rám vár? Mit fogtok kezdeni a Golgotai kereszttel? Mit fogtok kezdeni a feltámadásommal? Mit fogtok kezdeni a mennybe menetellel, a Szentlélek eljövetelével? Mit fogtok mindezekkel tenni? És egyszerűen elmennek. Nincs válasz. Ott van a szívükbe, hogy nekünk ez már magas, nem tudjuk ezt követni. De nincs bennük ott az az alázat, hogy Uram, én eddig jutottam el, de növeld a hitemet, nem hallunk imádságról, kedves testvérek. Nem hallunk arról, hogy az Úr Jézustól azt kérnék, hogy Uram, áldj meg bennünket, nyisd meg a mi szívünket, hogy megérthessük azt, amit te szeretnél most velünk megértetni. Hanem arról hallunk, hogy telve vannak zugolódással, morgolódással, és ekkor, mikor a 12-höz fordul az Úr Jézus, tőlük is megkérdezi, ti is el akartok menni? Lehet. Nem akarja feltétlen visszatartani őket. Jézus elhívta őket. Szívvel, lélekkel hívta, vonzotta magához őket. mert az atya maga vonzotta ezeket a tanítványokat Jézushoz. Ez egy csodálatos titok. Senki nem jöhet én hozzám, mondja Jézus, ha csak nem az atya húzza, vonja őt én hozzám, hogy eljusson én hozzám. Ez egy csodálatos kép. Az atya és az Úr Jézus hogyan fáradozik a megszólított tanítványi életekért, sorsokért, és a tanítvány nem akar közeledni, nem akar többet megérteni, nem akar többet tudni, és hányan vannak így, kedves testvérek, a próbatételek idején, hogy azt mondják, hogy nem tudunk tovább követni Jézus. Eddig tudtunk eljutni, nem tudlak tovább követni Jézus. Ma is mindig vannak a hivatalban különleges események, és ma is volt egy élet ott nálunk, aki igazolást akart kérni, egy lelkészi igazolást, azért, hogy munkát tudjon vállalni. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy amikor felmerül egy ilyen igazolásnak a kiállítása, egy lelkészi ajánlás, akkor az ajánlásnak az alapja az, hogy ismerjük azt az illetőt, aki ajánlást kér a gyülekezettől, és természetesen egyház tagunknak kell lennie ahhoz, hogy mi őt ismerhessük. Nagyon emberséges volt a megoldás. De feltettünk egy kérdést, hogy itt keresztelkedett, itt konfirmált. És a válasz a következő volt, mindnyájan a családból itt keresztelkedtünk, de olyan régen volt, már nem emlékszem, hogy konfirmáltam el. Ezt el lehet felejteni. Meddig megyünk Jézussal? És ezt nem azért mondtam el, hogy bárkit megszégyenítsek, hanem imádkozni kell ezért az életért, mert meg van keresztelve, és erre emlékszik, hogy ez fontos volt a családba, és egy keresztjén iskolába vágyik, hogy ott dolgozzon. Ha az Úr vonja őt, mi kik vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy nem. De jó lenne eljutni ezeknek a szíveknek, lelkeknek, emlékezni arra, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy mit tett velem. Ilyen gyarlók vagyunk, kedves testvérek, hogy együtt megyünk az úton az Úrral, és aztán megtorpanunk, mert jönnek a próbatételek, vagy mert sok a feladatunk, és azt mondjuk, mi szabjuk meg, hogy Uram, csak eddig tudtam veled menni, és tovább nem tudok menni. És olyan jó dolog, hogy Jézus megkérdezi, hogy eszméltessen bennünket. Hát ti is abba akarjátok hagyni? Hát ti is el akartok menni? Ti, akiket elhívtam igével, lélekkel, Menach, kövess engem. Jézus követése nem a következő sarokig tart, nem a következő esztendő fordulóig, hanem egészen addig, amíg a szemünk le nem csukódik, és az ajkunk el nem némul örökre. Jézus azt mondja, légy hű, mint halálig, és neked adom az örök életnek koronáját. Van egy válasz, és ez pedig a Simon Péteré, az Úr Jézusnak erre a mély fájdalomból jövő, de realista kérdésére, és Péter azt mondja, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Mi hisszük és tudjuk, az eredeti szöveg szerint azt jelenti, hogy te vagy a legközelebb Istenhez. Bárki megszólal ebbe a földi világba, bárki bármit is mondjon, mi hisszük és tudjuk, te vagy. Te vagy a legközelebb. Jézus erre tanítja őket. Senki sem látta az atyát, csak az egyszülött fiú. És milyen csodálatos, hogy ez ott van Simon Péternek a szívébe. De a fájdalmat nem nagyon oltja az a tény, hogy Jézust a nagyobb tanítványi kör most már elkerüli, és a nagyobb tanítványi kör oda lesz. Mai szóval élve azt is mondhatnánk, hogy Jézus nem a legjobb lelkipásztor volt, mert szétzúzta a gyülekezetet. Így is meg lehet közelíteni. Nem jó pásztor, mert a nagy tanítványi kör mind ott hagyta. S akkor jöhet a per. Mit tett, mit mondott, mit tanított? Milyen nagy az Isten szeretete? Hogy nem a többség akarata dönt el semmit sem. Jézus nem a mennyiséget nézi, nem a számokat nézi, nem a statisztikák alapján dönt, hanem az Úr Jézus tudja, hogy honnan jött, és tudja, hogy hova megy, tudja, hogy kihez tartozik. Olyan nagy dolog Jézusnak ez az önazonossága, hogy ő tudja, hogy kicsoda. És hogyha ezek a tanítványok hátat fordítanak és elfordulnak, ő nem esik kétségbe, mert még sok a szolgálata ezek felé, a tanítványok felé is. A másik nagy fájdalom az a család. Az Úr Jézusnak a vérszerinti családja, abban az időszakban, amikor ez az ige leírattatik erről az időszakról, nem hisznek Jézusban, kemény szavak ezek. Még ha a családban összetartás van és támogatjuk egymást, akkor talán még könnyebb elhordozni a próbatételeket, a fájdalmakat, mert akkor az ember érzi, hogy nincs egyedül, és azok, akik az övéi hozzá tartoznak vérség szerint, milyen nagy kegyelem, kedves testvérek, hogyha egy család együtt tud érezni, együtt tudnak imádkozni, együtt tudnak bizonyságot tenni, együtt mozdulnak szívvel és lélekkel, és Jézus ezt nem mondhatja el. Az övéi nem hisznek benne. Sőt, van némi gúny is abban, amit mondanak, hogyan szeretnének neki tanácsokat osztogatni, hogy menjen fel Jeruzsálembe, és mutassa meg, hogy mire képes. Ne csak szűk körbe reklámozza magát, menjen fel Jeruzsálembe. Mutasd meg, hogy mit tudsz. Vajon mit gondolhattak? Vajon mit akartak ezzel elérni? Ezt nem tudjuk, kedves testvérek, csak azt, hogy az Úr Jézus halála és feltámadása után az Úr Jézus családjából, a vérség szerinti családból nagyon sokan megtérnek majd, és szolgálnak majd az ősgyülekezetben. Ezt tudjuk. És ehhez mi kellett? Jézusnak a hűséges élete. Hogy ugyanaz marad a próbatételek között is, aki volt. Az Isten egyszülöttje, az Isten szentje, aki a legközelebb van hozzá, aki látta az atyát és hallja minden egyes szavát. Olyan nagy a mi nyomorúságunk, kedves testvérek, hogyha gyarló emberi módon nézzük az emberi kapcsolatainkat, mennyire összetud rogyni az embernek az önbizalma, amikor azt látjuk, hogy nem kedvelnek minket, vagy többen nem azt mondják, amit mi mondunk, nem úgy gondolkodnak. Ha családban is gondok és problémák vannak, akkor is mennyire összeroppan az életünk, és mennyire nem tudjuk hordani azt a szolgálatot, amit az Isten helyezett ránk. Mennyire nagy teher nekünk a próbatétel, mennyit tud rajtunk deformálni, mennyit el tud venni abból a kincsből, amit Isten nekünk adott. Mert mi sokszor nem vagyunk tudatába annak, hogy kik vagyunk. Istennek drága áron megvásárolt bárányai. Sokszor nem vagyunk tudatába annak, hogy Isten szeretete változatlan irántunk. És nem vagyunk tudatába annak sem sokszor, hogy ha próbatételek is vannak, de Istennel már íme kész a megoldás. S ahelyett, hogy ő rá tekintenénk fel, és ővele együtt hordoznánk el a nehéz napokat, a nehéz heteket vagy hónapokat, ahelyett önmagunkba fordulunk, és önsajnálatunk miatt, és az emberekbe való csalódottságaink miatt, teljesen alkalmatlanná is válhatunk arra, hogy Isten jó hírét hordozzuk. Vajon mennyire engedjük, hogy deformáljanak a próbatételeink? S ha még ez nem lett volna elég az Úr Jézus számára, hogy kikezdi a nagyobb tanítványi kör, hogy még a saját családja sem bízik és hisz abban, amit ő véghez visz itt a földön, jönnek még a zsidók, az úgynevezett vallási életnek a vezetői, akik határozottan azt kérdőjelezik meg, hogy Jézus nem is taníthatna. Hogyan mondhatja ezeket, hogyan taníthatja mindezeket, amikor nem is tanulta? Tehát ez azt jelenti, hogy a korabeli tanító farizeusi poszthoz csak úgy juthatott hozzá valaki, kedves testvérek, hogyha a hagyománynak az élő részévé lett. Ez azt jelenti, hogy Isten tanította Mózest. Mózes mindazt, amit neki Isten tanított, átadta az utódoknak, az utódok pedig, mint a léviták és ároniták pedig továbbadták mindezeket a korabeli írástudóknak, farizeusoknak, a leszármazottaknak, a papi nemzedékeknek, és aki nem ezektől tanult, az egyszerűen nem taníthatta a népet. És bosszantja őket, hogy Jézus erővel és hatalommal tanít, Jézusnak hatalom adatot, amikor ő bizonyságot tesz az atyáról, és beszél az Isten országáról, akkor megnyílnak az emberi szívek. Hát gondoljunk bele, hogy milyen igék hangzottak el Jézus ajkáról. Valóságos ember, és ugyanakkor valóságos Isten. Isten, amikor beszél, a szava cselekvő szó. Mire kimondja, hogy legyen, tudjuk a teremtés történetéből, lett. Ez olyan dolog, mintha azt mondanánk most, hogy nyíljon ki a templomnak a bejárati ajtaja, és mire kimondjuk, már tárva nyitva van. És ez még csak egy nagyon egyszerű, szerény példa. Amikor Jézus beszélt, kedves testvérek, ő cselekedett az emberek életébe, és ahol hitet talált, nyitottságot, ott végig tudott menni az Isten igéje az elmén, a lelken, a testen. Hát csoda, hogy meggyógyultak, hogy megszabadultak. Dehogy csoda, ez volt a legalapvetőbb eredménye az élő Isten igéjének a befogadásaként. Vajon tudatában vagyunk-e ennek, amikor próbatételekben, vagy hálaadásra, okot adó napokban is Istennek igéjét olvassuk? Vajon valóban hisszük-e, hogy Isten igéje valóban létige, teremtő szó, akkor is, ha leülök és magam csendességébe olvasom, vagy akkor is, hogyha az Isten tiszteleten hittel várom, fogadom az Isten elkészített igéjét? Akarunk-e Istentől tanítottak lenni? Vagy azt mondjuk, hogy nekünk elég, hogyha emberektől tanulunk, és elég büszkeség tölti el a szívünket, ha felsoroljuk, hogy ki konfirmált, hogy ki esketett, hogy ki milyen szolgálatot végzett a családunk számára, vagy azt mondjuk, hogy Uram, hálát adok ezekért az emberekért, de én még többet szeretnék te tőled és te általad. Uram, taníts engem, mert szükségem van rá. Hogy amikor otthon kezembe veszem a Bibliát, és felnyitom, és olvasom a napi igét, van, amikor, kedves testvérek, mi sem értjük első olvasatra, hogy mi az Isten üzenete. De amikor elkezdünk imádkozni, és Isten szent lelke által megvilágosítja, vagy itt a gyülekezet közösségébe, szerény magyarázattal együtt kibontható számunkra az Isten igéje, hát nem csodálatos, hogy élővé és hatóvá tudja tenni Isten az ő beszédét. Az Úr Jézus csak arra utal, ő nem a maga dicsősége miatt szól, és nem a magáét hirdeti, hanem azért, aki őt elküldte. Éppen ezért abban nem lehet hamisság, akit az Isten küldött el. Isten igéjével felel az Úr Jézus, kedves testvérek, ebből merít erőt, és megy tovább. A lombsátrak ünnepe van, ez egy nagy vízválasztó, itt a hatodik résznek a végéig, a hetedik fejezettől, már a lombsátrak ünnepének a különböző ünnepi ritusaihoz kapcsolódik majd az Úr Jézus bizonyság tétele, amelyben jelen van a víznek a megáldása. Tudjuk, hogy 7 napig tartott a lombsátrak ünnepe. Azt is tudjuk, hogy ez szeptember-október hónapoknak a közepétől kezdődött el. 7 napon át tartott. Mind a 7 napon a Siloám tavából merítettek vizet, és vitték be A templomba is onnan a templomnak az ajtajából, a küszöbéről öntötték ezt a vizet, mint egy szimbolizálva azt, hogy minden áldás Istentől árad, hiszen a pusztai vándorlás során is ő volt az, aki vizet fakasztott, hogy a szomjazó nép ihasson. Ezért is volt lombsátrak ünnepe a neve, mert hiszen sátrakban élt Istennek választott népe a pusztába, s ilyenkor a templomban és a Szentváros körül is, ilyen lombsátrak házakba telepette ki a város lakói, és ott éltek pusztai nomád körülmények között, mint egy átélve újból azt, amit a választott nép annak idején átélhetett. Aztán nem csak a víz volt a lényeges a lombsátrak ünnepének ebbe a csodálatos megjelenítésében, hanem a fény is. Négy óriási hétkarú menórát gyertyatartót helyeztek el az asszonyok udvarába, és kedves testvérek, ezeket meggyújtva este, egészen messze vitte a fény a hírét annak, hogy Isten hogyan vezérelte a választott népet fény és tűzoszlopban. Milyen csodálatos, hogy ezen a héten ott van Jézus a lombsátrak ünnepén, s el fogja mondani, hogy ő az élet vizének forrása, aki szomjazik, jöjjön ő hozzá, és igyon. És azt is el fogja mondani, hogy ő a világ világossága, és aki őt követi, az nem járhat a sötétségben. Van, aki már nem tudja hallgatni ezeket az igéket. Lemaradtak. A sátán sok igét kilop a szívünkből. Sokszor elveszi a vágyat, sokszor számtalan akadályt gördít, s a próbatételeket is azért hozza, s azért kedvetlenít meg minket sokszor a testvéreken keresztül, a vérszerinti családunkon keresztül, vagy éppen az egyházi elöljárókon keresztül, hogy a gonosz elhitesse velünk, hogy összeomlik minden, hogy minden elveszőben van. És csak mondjuk bátran, micsoda világ ez, amiben élünk. Már a világ is a pusztulás felé halad. Hát az egyháztól is már csak ezt lehet várni. Hát Isten hogyan engedheti meg ezt? Jézusnak van ígéje. Minden gondotokat őre elvessétek, mert ő neki gondja van ti reátok. Annak idején az ifjú Józsuénak azt mondta az Úr, csak légy igen erős és bátor, semmitől se félj és ne rettegj. Ne távozzék el a te ajkattól és lelkettől az én ígém, légy bátor és erős. Így fussuk meg a próbatételekkel teli időket. Ne adjunk sanszot a gonosznak, ne engedjük, hogy győzedelmeskedjen fölöttünk, hanem mindig legyünk tudatába annak, hogy mi Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk, s a Szentlélekkel egyetembe közben jár értünk, hogy életünkbe egy percre se érezzük elhagyatottnak, vagy magányosnak magunkat. Ne feledjük Jézus Krisztus Úr. Ő mondta, neki adatot minden hatalom mennyen és földön, és tudjuk jól, hogy győztes Úr, a mi Urunk Jézus Krisztus. Helyezzük ezeket minden nap a lelki szemeink elé, amikor küszködünk, amikor talán még sírva is fakadunk, amikor eluralkodik rajtunk az összetörettettség. Jézus Krisztus életének ezt a szakaszát idézzük magunk elé. Hányan elhagyták, hányan kritizálták. Senkitől nem kapott igazán őszinte szeretetet, sem támogatást. Senki nem volt mellette kitartó és őszinte. Csak egyedül az Atya. A nagy kérdés, elég-e ez nekünk? Azt kérdezi Isten Mózestől az Ószövetségben. Megnyugtat-e téged, ha az én orcám megy veletek? Isten ma is kérdezi ezt, és boldog az az ember, akit megnyugtat. Ámen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, és hálát adunk neked a te igédért, amely időszerű, korszerű, amely most is úgy szól hozzánk, Urunk, hogy valóban átjárja a mai mindennapi életünket, mert nagyon jól tudjuk a mi gyarló emberi mindennapjainkból, Urunk, hogy milyen körülmények között lehettél, amikor át kellett, hogy éljed, hogy nem hisznek neked, hogy bizalmatlanok veled az emberek, hogy elhagynak téged. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy mindezt azért kellett elszenvedned, mert te mindvégig hűséges akartál maradni az Atyához és hozzánk. Nem lehetett másképp véghez vinni a mi üdvösségünkért a te megváltó halálodat és feltámadásodat, csak úgy, hogyha te ugyanaz maradsz, és megmaradtál ugyanannak a jóságos pásztornak, megmaradtál ugyanannak a csodálatos élő víz kútjának, megmaradtál ugyanannak a mennyből alászálló kenyérnek, amely időszerű, ami tápláló, ami életre visz. Urunk, bárcsak mi is meg tudnánk maradni mindig annak, akivé formáltál és teremtettél bennünket, s bárcsak meg tudnánk maradni abba a szolgálatba, abba az elhívásba, amelyre rendeltél minket. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor a láthatókra nézünk, és engedjük, hogy a láthatók formálják az önbizalmunkat, az örömünket, a sikerélményünket. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor nem terejád néznek a mi lelki szemeink, és nem azt a győztes urat látjuk magunk előtt, aki mindvégig hű tudott maradni. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk hűséget, hitet, kitartást az életeinkbe, s engedd meg, Urunk, hogy tudjunk könyörögni hitért, hitbeli növekedésért. Taníts bennünket, Urunk, te benned bizakodni, tereád rád hagyatkozni. Taníts meg bennünket, Urunk, úgy imádkozni lélektől lelkesen, hogy már hálát tudjunk adni akkor mindazért, amit kértünk, mert tudjuk, hogy megadod, ha az javunkat szolgálja. Kérünk, Úr Jézus, hogy áld meg életeinket, áld meg bennünket ott, ahová helyeztél bennünket, munkahelyen, hivatásba, családba. Kérünk, Urunk, hogy a te kegyelmes szeretetet töltsön be bennünket, talentummal, engedelmes lélekkel, s a te szereteteddel. Könyörgünk most is, Urunk, családjainkért, épp úgy, mint lelki családunkért, gyülekezetünkért. Szeretnénk eléd hozni a betegeket, hogy könyöröghessünk gyógyulásukért, s könyörgünk a gyászolókért is, Urunk, hogy te vigasztald meg az ő lelküket az örök élet élő valóságával. Könyörülj meg, Urunk, ezen a teremtett világon. Kérünk, hogy légy a nagy hatalmakkal épp úgy, mint a legkisebb, erőtlenebb népekkel, mert tudjuk, Urunk, hogy minden népből és nemzetből lesznek majd ott a mennyei valóságba, hogy téged áldjanak, dicsőítsenek és magasztaljanak. Így könyörgünk, Urunk, minden emberért, hogy juttasd el őket Krisztus megismerésére, az örök életre, az Úr Jézus nevében, édesatyánk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.